Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét Jeremiás síralmainak könyvéből, a 3. fejezet 1. 26 verséből. Én vagyok az az ember, aki nyomorúságot látott az ő haragjának veszélye miatt. Engem vezérlett és járatott sötétségben és nem világosságban. Bizony ellenem fordult, ellenem fordítja kezét minden nap. Megfonnyasztotta testemet és bőrömet, összeroncsolta csontjaimat. Erősséget épített ellenem, és körülvett méreggel és fáradtsággal. Sötét helyekre ültetett engem, mint az örökre megholtakat. Körülkerített, hogy ki ne mehessek, nehézé tette láncomat. Sőt, ha kiáltok, és segítségül hívom is, nem hallja meg imádságomat. Elkerítette az én utaimat terméskővel, ösvényeimet elforgatta. Ólálkodó medve ő nékem, és lesben álló oroszlán. Utaimat elterelte, és darabokra vagdalt, és elpusztított engem. Kifeszítette kézívét, és nyíl elé célul állított engem. Veséimbe bocsátotta tegzének fiait. Egész népemnek csúfjává lettem, és gúnydarukká napestig. Eltöltött engem keserűséggel, megrészegített engem ürömmel. És kovakővel tördelte ki fogaimat, porba tiprott engem. És kizártad lelkem a békességből, elfeledkeztem a jóról. És mondám, elveszett az én erőm és az én reménységem az Úrban. Emlékezzél meg az én nyomorúságomról és eltapottatásomról, az ürömről és a méregről. Vissza-vissza emlékezik és megalázkodik bennem az én lelkem. Ezt veszem szívemre, azért bízom. Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk, mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága. Minden reggel meg-megújul, nagy a te hűséged. Az Úr az én örökségem, mondja az én lelkem, azért benne bízom. Jó az Úr azoknak, akik várják őt, a léleknek, amely keresi őt. Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Isten áldása legyen az ő igéinek meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged az új esztendő első vasárnapjáért. Köszönjük neked, hogy ahogy az igében is olvashattuk, minden reggel megújul a te kegyelmed. Köszönjük neked, hogy adtad ezt az új esztendőt. Köszönjük, hogy ebben is adsz lehetőségeket arra, hogy veled találkozzunk, hogy téged jobban megismerjünk, hogy tőled megelevenítő igét halljunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te gondoskodsz a mi szükségeinkről. Köszönjük, hogy még nincs végünk. Köszönjük, hogy a te irgalmasságod még mindig tart és velünk van. Köszönjük, hogy még tart a kegyelmi idő, és köszönjük, hogy te még mindig vársz. Még mindig vársz ránk, hogy átadjuk a szívünk fölött az uralmat neked. Azért könyörgünk, hogy a mostani igehirdetés alkalma is ebben erősítsen, erre vezessen el bennünket, hogy meglássuk, hogy te vagy a mi boldogságunk forrása, hogy ne keressük máshol a békességet, a szabadságot, az örömöt, hanem egyedül csak nálad. Így kérünk most, hogy te csendesítsd le a mi szívünket, szólj hozzánk a te szent lelkeden és igéden keresztül. Az Úr Jézus nevében kérünk. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Isten igéjét, amely alapján szólni kívánok köztetek, bízva az ő szent lelkének segítségében. Máté evangéliumának 5. fejezetéből, a 3. versből így szól Isten igéje. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, hogyha az év elején olyan valakivel találkozunk, akinek még nem kívántunk boldog új évet, akkor általában az szokott lenni az első dolgunk, hogy a jól bevett formulával boldog új évet kívánunk annak az embernek. Ismertem egy embert, aki február végén, március elején is boldog új évet kívánt, akkor is, hogyha találkoztunk, vagy még nem. Kicsit komikus volt már rügyfakadáskor boldog új évet kívánni, de azért beszélek erről az emberről, mert most mi lelkészek is így leszünk, hiszen a jézusi boldogmondások alapján szeretnénk megvizsgálni 8 vasárnapon keresztül azt, hogy hogyan kíván boldogságot nekünk az Úr Jézus Krisztus. És tudjuk, hogy ez a boldogság kívánás nem csak egy szó, nem csak egy ige, hanem ő az ő egész életével, személyes tanításával és áldozatával is a mi boldogságunkat munkálta. Így a mai vasárnapon az első boldogmondást olvastam fel alapigeként. És amikor az ember boldogságára gondolunk, akkor emlékezhetünk arra, hogy a 20. század is úgy indult, hogy az emberek nagyon várták a boldogságot. Azt gondolták, hogy majd a technika, az emberi elmének a vívmányai el fogják hozni a 20. századra a várt, óhajtott boldogságot. Erről tesznek bizonyságot a korabeli naplók, különböző újságok, írások, amelyek mind arról szólnak, hogy nagy reménységgel és nagy boldogságvárással néztek a 20. századnak szembe az emberek. Azonban már a leges legelején 1914-ben kitört az első világháború, és utána néhány évtized múlva jött a második, utána jöttek a népirtások, jöttek az embertelenebbnél embertelenebb diktatúrák, amit nehezen tudott feldolgozni a felvilágosult ember, és azt gondolta, hogy ilyenek csak az ókorban voltak, és rémes népirtások, és jött a régi értékrend totális felbomlása vagy felbontása, gondoljuk felfogásunkhoz mérten, hogy melyik történt meg, jöttek a fenyegető járványok, minden jött a 20. században, csak a várt és remélt boldogság nem érkezett meg az emberek számára. Valahogy elmaradt ez a váradalom. Olyannyira, hogy 21. század egy kiábrándult és fásult, értékeit elvesztett emberiségre lelt. Pedig szükségünk van a boldogságra, ahogy erre az alapige is tanít. Egy olyan kardinális helyen van az első boldog mondás Máté evangéliumában, ami nem más, mint a hegyi beszédnek a legeleje. Jézus Krisztus a hegyi beszédben egy kiváló summáját adta az ő tanításának. Összefoglalta mindazt, amit Mózes törvényéhez képest az új szövetség, az ő vére által szerzett új szövetség nyújt az emberek számára. És ennek a nagy volumenű beszédnek, ennek a hegyi beszédnek a legelején az első boldog mondás a mai Isten tiszteletünk alapigéje. Fontos, hogy valaminek az elején boldogság megjelenjen. Hogyha arra gondolunk, hogy melyik az első Zsoltárnak az első szava, bizonyára sokan tudjuk, hogy az a szó, hogy boldog. Boldog az olyan ember, így kezdődik az első Zsoltár. Azért fontos, hogy legelőször a boldogság szó hangozzék el, akár a hegyi beszéd elején is, mert mindannyian vágyjuk a boldogságot. És nyilván, hogyha valaki azzal az igénnyel szólal meg, azzal kezdi a beszédét, hogy emberek, most arról fogok beszélni, hogy mi a boldogság, hogy hogyan lehet boldognak lenni, akkor arra mindenki felkapja a fejét. Azért van ez így, mert az ember érzelmi életének a csúcsa a boldogság. És tudta ezt az Úr Jézus Krisztus, aki boldognak akarta látni azokat az embereket, akikhez küldetett. Boldognak akarta látni azokat a zsidó embereket, akik közé született, mint Isten fia. Ha elképzeljük az elhangzás szituációját, külső fizikai körülményeit, akkor ez nagyon hasonlít egy keresztjén Isten tiszteletre. Jézus felment egy hegyre, hogy mindenki lássa, hogy jobban terjedjen az ő hangja, és mindenki hallja, mert nagyon sokan hallani akarták az ő tanítását. Gyakorlati haszna volt az ő hegyre menetelének, de egyben jelképes is. Jelképes is, hiszen a hegyen létel az mindig jelenti az emberi szándékot, arra nézve, hogy közelebb kerüljek az Istenhez. Közelebb kerüljek valahogy ahhoz a teremtő Úrhoz, aki az akkori emberek, és nyilván a mi képzetünk szerint is a mennyben, az égben lakik. Ahol közelebb van az égben lakó Isten. Ahol másik oldalról viszont távol vannak a nyüzsgő városok, a lakott emberi települések, azok a helyek, amelyek gyakran oly sok kísértés, bűnt és visszásságot tartalmaznak. Ilyen értelemben minden Jézussal való találkozás egy hegyre menetel kell legyen. És ennek a hegyre menetelnek a legvégén, amikor megállunk, és ahogy az akkori emberek is megálltak, az első szó, amit az Úr Jézus erőteljes hangon, szinte kiáltva kimondott, az az, hogy boldogok. Boldogok vagytok. És arra is gondolnunk kell, hogy ahhoz, hogy elérjünk eddig a szituációig, nagyon sok utat meg kell tenni. Fel kell menni, igenis, a hegyre. És ez azt jelenti a mi életünkre nézve, nem csak azt, hogy eljövünk, feljövünk a deszkatemplom lépcsőin, és a végén egy kicsit már lihegünk. Nem csak azt jelenti, hogy ide szánjuk a vasárnap délelőttnek ezt a két óráját, hanem azt is jelenti, hogy meg kell küzdeni a sok kísértéssel, zajjal, sok belénk égett képpel, mindazokkal a dolgokkal, amelyek egyébként zsivajt, zajt okoznak a mi szívünkbe, és behálózzák a mi életünket. Meg kell küzdeni azért, hogy a szívünk egy tabula rasa, azaz egy tiszta lap legyen. Olyan tiszta lap, amelyre az Úr Jézus, akár a hegyi beszéd ezen igéi alapján is beírhatja az ő szavait, és nagyon fontos mondatait, hogy tiszta legyen a mi szívünk, egy üres lap. Hiszen ha nem teremtünk csendet, ha nem törőjük ki az agyunkba nap mint nap beleivódott képeket, akkor Jézus szavai gyakran csak kusza ákombákomoknak tűnnek a mai élet harsány nagybetűi között. Egyszer olvastam egy interjút egy katolikus főpappal, aki azt fejtette ki, hogy a világ zaklatottsága, amelyet sokan érzünk, nem a világ miatt van, nem a miatt, hogy különböző logikusan leírható dolgok miatt felgyorsult a világ, hanem azért, mert az ember belül zaklatott. És ahhoz, hogy ezt a zaklatottságot ne tapasztaljuk, mi magunknak kell lelassítani, lenyugodni. Magunk kell változzunk, hogy ne legyenek zaklatottak a mindennapjaink. Azt mondta ez a pap, hogy elég naponta 10 perc. És ebből a 10 percből 5 perc azzal telik el, hogy megküzdjünk azokkal a gondolatokkal, amelyek csapatostól jönnek, azokkal a gondolatokkal, amik arról beszélnek, hogy mit kell tegyek, milyen feladataim vannak, el kell némítani ezeket. És akkor megtörténik, hogy igazán fontos dolgokról tudunk gondolkodni. Tudunk gondolkodni arról, hogy mi létünk értelme, milyen állapotban van a mi életünk. És így tudunk igazán nyugalomra lelni. És ilyen szívvel kell az Úr Jézushoz közel menni. Légy csendes szívvel, ahogy énekeltük is az ige hirdetés előtt. Tehát miután valóban mi fizikailag lábunkkal, busszal, autóval eljöttünk-e helyre, el kell csendesedjünk lelkileg is, és így képzeljük magunkat oda az Úr Jézus körül gubbasztó tanítványi körbe. Mert Jézus tanítani akar bennünket, most itt a mai napon. Így hangzik az első boldogmondás, felolvasom még egyszer. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Megnyitotta a száját, hangzik az eredeti szövegben is. Ahogy mondtam, ez egy erőteljes, az akkor még talán zsibogó tömeget lecsendésítő kiáltása volt az Úr Jézusnak, ahogy a prófétai hagyományt folytatta, hiszen minden próféta úgy szólalt meg, amikor egy piasztérre vagy egy nagy embertömeghez érkezett és megszólalt előttük, hogy az első szavai nagyon erőteljesek, hangosak voltak. Csönd lett. És arra a kérdésre, amely bizonyára mindannyiukban benne volt, hogy kik boldogok, ami a Bibliánk feliratában is benne van, hogy kik boldogok, és utána jönnek a boldogmondások. Jézus először azt mondja, a legelső válasza az erre a kérdésre, hogy kik boldogok, hogy a lelki szegények. Egyszer egy Biblia órán jó magam is feltettem ezt a kérdést fiataloknak. Kik boldogok? Egy körkérdés volt, és körkérdésben az a jó, hogy mindenkinek válaszolnia kell rá. Nem kerülheti ki a választ, a szembesülést a kérdéssel. Kik boldogok? Válaszokban nagyon hétköznapi dolgok jelentek meg, mint a boldogsággal egyenlő dolgok. Sok minden elhangzott a siker, a kiteljesedés, elhangzott az, hogy sok pénz, elégedettség, ideális párkapcsolat, szerelem, mindenféle, ami egyébként valóban hozzásegíti az embert a boldogsághoz. az Úr Jézus Krisztus boldog mondások előtt ott a hegyen feltette volna ezt a körkérdést, akkor úgy gondolom, hogy az akkori zsidó emberek is hasonló dolgokkal válaszoltak volna. Hasonló dolgokkal, hogy mi az ő számukra a boldogság, hogy mi az, amit keresnek, hogy elérjék a boldogságot. Bizonyára ők is az anyagi dolgokra, az érzelmi életre, a párkapcsolatra, stb. Családi életre, az ő hitük, vallásuk megtartó erejére utaltak volna. Igen, hasonló dolgokat válaszoltak volna bizonyára a 2000 évvel ezelőtt élt emberek is. Jézus szerint azonban más emberek a boldogok. Azt mondja az Úr Jézus a mai napon, hogy a lelki szegények. Sokféleképpen lehet magyarázni azt, hogy mit jelent a lelki szegénység. Van, aki a Lukács evangéliumában található párhuzamos hely alapján azt mondja, hogy itt csupán szegénységről van szó, elhagyva azt a szót, hogy lelki. Csupán puszta szegénységet jelent. Aztán van, aki azt gondolja, hogy lelki szegény ember a buta ember, akinek nincs elég esze. Van, aki szerint az ilyen ember együgyűt, ügyefogyottat jelent, vagy egyszerűen lelketlent, kegyetlent, vagy faragatlan embert. Úgy gondolom, hogy mindegyik magyarázat megokolható, azonban nem érik el azt a mélységet, amelyet az Úr Jézus kívánt érzékeltetni ezzel a boldogmondással. És ebben az esetben legbölcsebb és legcélra vezetőbb az, ha letekintünk az újfordítású Biblia lábjegyzetébe, és ott a lábjegyzetben nagyon tömören, egyszerűen a lényeget leírva, a következő olvasható, lelki szegények, / akiknek szükségük van Istenre. Akiknek szükségük van Istenre. És valóban ez az igazság. Ők a lelki szegények. Hiszen a szegénység mindig valaminek a hiánya. Vagy egy olyan állapot, amelyben a létfenntartáshoz szükséges dolgokból nincs meg elégséges. Kevés van belőle. Az a szegény, akinek kevés a pénze, kevés a kenyere, rossz autója van, kopottas ruhában jár, szegényes körülmények között él, nem hal éhen, és nem jár mezítelenül, de az életből a legtöbbször csak a betevőért való küszködés jut neki. Ilyen a valóságos, kívülről is látható szegény ember. De vajon milyen a lelki szegény, akinek szüksége van Istenre? Hiszen mindannyiunknak szüksége van Istenre. Azt gondolom, hogy az az igazi lelki szegény, aki elfogadja ezt a tényt. Aki elfogadja azt, és beismeri, hogy igen, nekem szükségem van Istenre. Elismerem, hogy lelki szegény vagyok. Az én lelkem teljesen szegény, hogyha nincs jelen az Isten. Ha nincsenek jelen azok az értékek, ha nincs jelen az a csodálatos szeretet, amely az Istenből fakad és Istenből árad. Nem mindenki fogadja el, hogy szüksége van valamire, valami többre a boldogsághoz. Az a lelki szegény, aki felismeri mindezt. Felismeri azt, hogy ahhoz, hogy valódi és teljes élete és boldog élete legyen, elengedhetetlen az Isten jelenléte, az Istennel való kapcsolat. Az a lelki szegény, aki felismeri a szegénységét, és ezt felismerve megindul, elkezdi keresni az Úristent. Vagy másképpen megfogalmazva, a lelki gazdagságra vágyó, és a lelki gazdagságért tevő ember az a lelki szegény. Ilyen tekintetben gondolati rokonság van az első és a negyedik boldogmondás között. A negyedik így hangzik. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Azt mondja el tehát ezzel Jézus, hogy ismerjük el azt, hogy lelki szegények vagyunk. Hogy éhezünk és szomjazunk, mert így lehetünk boldogok. Miért jelenti vajon a lelki szegénység felismerése a boldogságot? Megokolás az Úr Jézus mondataiban, hogy mert övék a mennyek országa. Ha felismerjük azt, hogy kereső állapotban kell éljük az életünket, hogy lelki szegények vagyunk, és akkor is, amikor sok mindent szerzünk, akkor is lelki szegények maradunk, mert mindig sóvárgunk és vágyunk az Istenre, és éppen ezért mindig keressük az ő közelségét és jelenlétét, ez jelenti a mennyország közelségét. Nem kevesebbet állít Jézus, mint hogy ez az ország közöttünk és bennünk van. Nagyon közel. Mindig úgy szól az evangéliumokban az Úr Jézus erről, hogy nem sokára itt van a küszöbön, bármikor beléphetsz ebbe az országba. És az ember pedig próbál sok mindent megtenni, és próbál különböző kerülő utakat, különböző teljesítményeket megcselekedni, hogy belépjen ebbe az országba, de nem kell ide útlevél. Nem kellenek ide gazdagságok, nem kellenek a jó cselekedeteknek a garmadája, nem kell 1000 törvény hűséges és pontos betartása, nem kell kiválónak lenni a vallásos ismeretekben, nem kell szépen és mintaszerűen imádkozni, böjtölni, adakozni. Isten országában nagyon egyszerű a belépés, csak térdet kell hajtani. El kell ismerni, hogy minden látszat ellenére semmi érdemünk nincsen. Minden látszat ellenére lelki szegények vagyunk. Hiába nyertük meg az egész világot. Hiába gondoljuk magunkról azt, hogy gazdagok vagyunk. Gondoljuk a bolond gazdag példázatára. Jézus kontrasztba állítja egymással a világi gazdagságot és a lelki gazdagságot. És a bolond gazdag a nagy termés bearatása után jól érzi magát, vigadozik, mulatozik. És akkor mondja az Úr Jézus, hogy bolond. Bolond az ilyen ember, aki azt gondolja, hogy a gazdagság az birtokolható. A gazdagságot, a lelki gazdagságot meg kell kapni. És másképp nem lehet. Nem lehet ezt kiérdemelni, kicsikarni, megszerezni. Ez ajándék, az Úristen ajándéka. El kell ismerni tehát, hogy a boldogságot csupán Istent keresve tudjuk elérni. És Isten keresése maga a boldogság. Keressétek először az ő országát, mondja az Úr Jézus, akkor, amikor az aggódó emberekhez szól, akik aggódnak a betevőért, a ruháért, meg mindenért, ami külsődlegesen fenntartja a mi életünket. Mondja ezt a hegyi beszédben, keressétek először az Isten országát, és minden megadatik nektek. Ennyi csupán az egész. A keresés az igazi lelki szegény keresztjéneknek az életformája. Mert a kereső ember ismeri el igazán, hogy van valami, amit sosem lehet teljes mértékben birtokolni. Van valami, amire tekintettel én mindig szegény leszek. Van valami, ami mindig kicsúszik az ember kezéből, hiába próbáljuk szorosan megmarkolni, ahogy a teológusok is próbáltak mindenféle Isten bizonyítékokat létrehozni, és ezzel bebizonyítani, hogy van Isten. De nem lehet. Az Isten nem lehet megragadni. Nem lehet úgy zsebre rakni, mint egy erszényt, egy arannyal teli pénztárcát. Istent nem lehet soha birtokolni. És valójában ez adja meg a szent dinamizmusát az egész életünknek. Ez az állandó keresés, Istenre találás. És ő mindig magasabb porcra ültet bennünket. És mindig előrébb visz. Mert így okozza nekünk a legfőbb boldogságot, a növekedés boldogságát. Ennyi dolgunk van tehát. Keressük az Isten országát. Ennyi, és ezt kimondani nagyon könnyű, de amikor a mi egész életünket kell ráhelyezzük, és ami az egész életünket kell rábízzuk, amikor a bevált emberi megoldások helyett elcsendesedni kéne, amikor a kiabálás helyett Istentől vezetést kérni kéne, akkor már sokkal nehezebb. Sokkal nehezebb akkor is, amikor azt mondja a mi lelkünk, hogy nem vagy szegény, nyugodjál meg, de gazdag vagy. Te irányítod a saját életedet. Téged nem érhet semmi baj. Ha ügyes vagy, akkor mindent elérsz magadtól. Ha sikeres és gazdag vagy, akkor boldog lehetsz. És sok-sok kibúvót talál az emberi csalárd szív az Isten keresése alól. Azonban, ha nem tántorodunk el, ha nem tágítunk, ha mindig nyitott szívvel keressük az ő közelségét, akkor életünkben, mindennapjainkban valóságá válik a mennyeknek az országa, az Isten uralma. Minket, akik most feljöttünk a hegyre, eljöttünk erre az Isten tiszteletre, hogy Jézust hallgassuk, minket boldognak akar látni a Mester. És azt szeretné, hogy lássunk. Lássuk meg azt, hogy mennyire istentelen olykor a mi lelkünk. Lássuk meg, hogy mennyire boldogtalanok vagyunk. Lássuk meg azt, hogy mennyire növekedhetünk még. Lássuk meg, hogy szegények vagyunk, és szükségünk van az ő közelségére. Szegények vagyunk a mi lelkünkben. Mennyire sóvárgunk Isten után. Azt szeretné, hogy ez az együtt lévő gyülekezet tényleg a lelki szegények, az Isten keresők közössége legyen. És ha őt keressük, akkor minden, ami egyébként a boldogság forrása, minden megadatik nékünk. Így keressük az ő közösségét, így lejjünk nyugalomra az ő közösségében. legyen így mindannyiunk életében. Amen. Mennyei édesatyánk, hiányzol nekünk, amikor kétségeink vannak. Hiányzol, amikor megoldhatatlannak tűnő problémákkal szembesülünk. Hiányzol, amikor betegségben vagyunk. Hiányzol, amikor vétkezünk. És amikor hiányzol, akkor jövünk rá igazán, hogy szegények vagyunk nélküled. Szegények vagyunk, bármennyire komfortos is az életünk. Szegények vagyunk akkor is, ha van pénzünk. Nélküled szegények vagyunk. Jöjj és maradj a mi életünkbe, hogy teljesedjék a megmaradó hit, remény és szeretet. Így építsd a mi lelkünket, egy gyülekezetet és egész anyaszent egyházadat. És kérünk áld meg azokat, akik azt gondolják, és azt gondoljuk, hogy gazdagok, hogy mindenük megvan, pedig hiába való bűnben lévő életet élnek. És ha kedves neked, hadd lehessünk a te bizonyságtévő, életünkkel, hitünkkel, szavainkkal rád mutató eszközeid. Így kérünk, áld meg egyen-egyenként a mi életünket, áld meg ennek a gyülekezetnek az életét, add, hogy tudjon szolgálni, úgy megélni a tanítványságot, hogy az téged dicsőítsen. Az Úr Jézus nevében kérünk, ki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A szegények kívánságát meghallgatodó Uram, megerősített szívüket, füleiddel figyelmezel. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.